Kedves gyerekek, először nektek szeretnék néhány szót szólni az igéből. Azt hiszem, hogy mindannyian már egész kiskorotok óta megtanultátok, hallottátok, szüleitek sokszor elmondták, itt is sokszor hallottátok, hogy az Isten minden elképzelhető módon gondot visel rólunk, és az ő gondviselésének az egyik megnyilvánulási formája, hogy mindannyiunknak van egy őrző angyala. Nektek is mindannyiótoknak van egy őrzőangyala, aki a születésetek óta ott van veletek, és állandóan vigyáz rátok, tud mindent rólatok, és véd, megóv benneteket. A Biblia arról beszél, hogy ugye mi az angyalokat nem láthatjuk. De ugyanakkor, ha az Isten úgy akarja, az angyalok mégis láthatóvá válnak, de csak akkor, hogyha az Isten úgy akarja. De egyébként láthatatlanok. És ha az Isten, az számunkra láthatatlanok, így van, számunkra láthatatlanok. De hogyha az Isten úgy akarja, akkor bármilyen formában meg tudnak jelenni. És védik, óvják az embert, ha erre szükség van. Én egy bibliai történetet szeretnék egész gyorsan és röviden feleleveníteni nektek, még Izrael népe története életéből, amikor a szíriai sereg meg akarja támadni Izraelt. És a szíriai király tanácsot tart a titkos seregével, tehát a tanácsadóival, és elhatározzák, hogy ezen és ezen a ponton fogják majd megtámadni Izraelt. És mi történik? Az Úr Elizeus prófétának megjelenti, ami ott titokban történik a tárgyaláson, megjelenti, és elmondja Izrael királyának, és Izrael királya oda küldi a seregeit ahhoz a ponthoz, ahol szándékoztak betörni a szíriaiak. A király megdöbben ezen, hogy hát ők csak maguk tanácskozták, hát ezt hogy tudják. És ez sokszor előfordult. Akárhol be akartak törni, az Úr megjelentette az ő prófétájának, Elizeusnak, de ez is elmondta a királynak, Izrael királyának, a király oda rendelte a seregeket, nem tudtak betörni. És erre a király nagyon feldühödik, a szíriai király, és azt mondja az ő embereinek, mondjátok meg, hogy ki az áruló közöttünk. Ki mondja el, amit mi titokban beszélünk egymással, ki mondja el az ellenség csapatainak, az izraelitáknak, és ők mindig így meg tudják védeni magukat. Erre mondják neki, hogy senki, nincs közöttünk áruló, hanem van egy próféta, Elizeus próféta, akinek az ő Istene megjelenti ezt, amiket mi tanácskozunk, és ezért csoportosítja oda mindig a haderejét az izraeli király, ezért nem tudjuk őket megtámadni. Erre a királynak mi a javaslata? Akkor fogjuk el Elizeus prófétát. Fogjuk el ezt a prófétát, hogy ne tudja ezt megtenni, hogy értesítse a királyt, és ne tudják így védeni az országot. Oda is megy a szíriai király, pontosabban oda küld csapatot nagy sereggel, Dótánban ott lakott a próféta, hogy elfogják majd a prófétát, és elvigyék ő hozzá, és akkor megszűnjön ez, hogy Izrael ilyen módon tudja magát védeni. És innentől szeretnék olvasni egy néhány verset a Bibliából, amikor tehát lovakat, szekereket és nagy sereget küldött oda, akik elmentek éjjel, és körülvették a várost. Felkelt pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, Elizeus prófétának volt egy szolgája, akit úgy hívtak, hogy Géházi. Fölébredt ez a szolga, és kiment, és azt látta, hogy körül van véve a város lovagokkal, szekerekkel, sereggel, és hát látta, hogy hát csak ők vannak ott, hát alig vannak ott páran, és rengetegen vannak, akik jöttek, hogy tehát ellenségesen, ugye, hogy elvigyék majd Elizeust, és körülvették őket. És erre mit csinál a szolga? Kétségbe esik. És azt mondja, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Teljesen kétségbe esik. Ott van az ellenséges csapat, mit csináljanak? És itt jön Elizeusnak, a prófétának egy nagyon szép válasza. Tudjátok, mit mond? Azt mondta Elizeus, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. Mi az, hogy hát ő volt ott, meg a szolgája, meg maximum még egy-két ember, és körülöttük pedig tele volt a hegy tüzes, tehát lovagokkal, szekerekkel. Mi az, hogy többen vannak, akik velük vannak? És mit csinál Elizeus? Imádkozott, és ezt mondta az Istennek, Uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit, mármint a szolga szemeit, hogy lásson. És megnyitotta az Úr a szolga szemeit, és látta, és imé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Mi történt? Géházi kiment, és ezzel a szemével, ugye, amivel nekünk is van, ugye, és hát csak azt látjuk, amit körülöttünk van, mi sem látjuk az angyalokat, mert a mi számunkra ők láthatatlanok, csak azt látta, hogy egy óriási ellenséges csapat, a szíriai csapat veszi őket körül. De Elizeus nem félt, mert mit tudott? Azt tudta, hogy ővelük többen vannak, mint akik ellenük. Miért? És mit imádkozott? Hogy nyissa meg az Úr a szolga szemét, és lássa azt, amit egyébként nem lehet látni az embernek. És mit látott? Hogy angyalok sokasága, tüzes szekerek, lovagok formájában vette körül őket, és ez a sereg, aki őket védelmezte, többen voltak, mint az ellenségnek a csapatai. És én ezt a történetet szeretném az új esztendőre a lelketekre helyezni. Bármilyen félelmetes helyzetbe kerülünk, bármikor úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, vagy nehéz helyzet, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, nagy problémában, azt az egyet mindig tudnunk kell, hogy többen vannak, akik mellettünk vannak, mint akik ellenünk vannak. Mert ha kell, Isten a mennyből az összes angyalát elküldi, hogy bennünket megvédjen. Nekünk egyetlen egy a feladatunk, hogy bízzunk benne, és őt hívjuk segítségül, és akkor az Isten elküldi az ő angyalait. Olyan érdekes, most erre ilyen rövid időkeretben nincs lehetőség, de ne gondoljátok, hogy csak a bibliai időben váltak időnként láthatóvá az angyalok. Ma is nagyon sok ilyen történetet olvasunk, hallunk, beszámolnak emberek arról, hogy Isten hogy védte meg őket az ő angyalukon keresztül, amikor valamilyen ember vagy valamilyen más formában, de láthatóvá váltak, és meghiúsították az ellenség támadását, vagy rossz akaratát. Az Isten mellétek is rendelt angyalt, és ha bármi gond van az életetekben, bizton számíthatok Isten segítségére, és az ő általa a védelmetekre kirendelt angyalok sokaságára. És ebben bízva járjunk a következő évben mindannyian. Menjetek a helyetekre! Kedves gyülekezet! Ugye ritkán körülbelül 5 évente van ilyen alkalom és lehetőség, hogy az év utolsó napja egyben szombat is. Tehát a mai alkalom is egy ilyen nap, hogy az év utolsó napja szombat, és ezzel a nappal fog az óesztendő véget érni. És ha nem is erre a napra esik, akkor is ugye mindig az év utolsó szombatján hálaadó Isten tiszteletet tartunk. Mindig visszaemlékezünk az elmúlt évre, előre tekintünk az elkövetkezendő évre. És tegyük ezt most is így. És ennek a gondolatsornak az alapigéjét olvassuk el a 8. Zsoltárból. Az én számomra a 8. Zsoltárnak ezek a versei a Bibliának az egyik legszebb szakasza, az egyik legszebben megfogalmazott költői gondolat az Isten emberek iránt tanúsított gondviseléséről és szeretetéről. Azt mondja a 8. Zsoltár 4. verstől kezdődő szakasza. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat, a csillagokat, melyeket teremtettél. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Azt mondja, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Igen, csodálatos ige szakasz. Azt mondja az Isten, azt mondja a Zsoltár írón keresztül, arra hívja fel a figyelmünket, amit Jób könyvében is olvastunk a mai tanulmány alkalmával, hogy Isten, aki a világegyetemet teremtette, aki fenntart mindent, mindenre gondja van, az ő legparányibb teremtményeire is gondot visel. És amikor az ember valóban felnéz az égre, és látja a holdat, a csillagokat, a napot, és csak egy parányi bepillantást nyer az ember arra, hogy abba, hogy micsoda az egész univerzum, és milyen parányok vagyunk mi, akkor valóban föltör az emberből a gondolat, hogy micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel, tisztességgel koronáztad meg őt, úrrá tetted őt kezeid munkáin, és mindent lábai alá vetettél. Én erről a fél mondatról szeretnék, ennek a gyönyörű Zsoltár szakasznak erről a fél mondatáról szeretnék szólni, hogy micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Mert ha visszatekintünk az elmúlt esztendőre, azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk, hogy az Istennek az elmúlt esztendőben is gondja volt mi reánk. De én erre a mai délelőtt folyamán arról szeretnék szólni, hogy mit jelent az isteni gondviselés, és hogy valósul meg az ember életében. Hogy valósul meg az isteni gondviselés? Ezzel kapcsolatban is egy Zsoltár igét szeretném, hogyha felolvasnánk a 68. Zsoltár 20. versét. A következőképpen olvasom ezt az igeverset. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Mit mond az igevers? Mit mond a Zsoltár író? Amikor az ige azt mondja, hogy az Istennek gondja van az emberre, gondot visel rólunk, ez az ő gondoskodása hogy nyilvánul meg? Napról napra mutatkozik meg az ember életében. És én erről a napról napra való gondoskodásról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, és szeretném, hogyha végig gondolnánk, majd azt is látni fogjuk, hogy az Isten milyen csodálatosan tervezte el, hogy így gondoskodik az emberről. De szeretném azt elmondani, hogy ez az Istennek az ember iránti napról napra való gondoskodása nem azt jelenti, hogy ő napról napra eltervezi, hogy mit fog az ember életébe tenni, akkor jön egy másik fajta esemény, akkor ő megint valamit eltervez. Nem. Az Isten kezdettől fogva látja a véget. Pontosan ismeri a mi napjainkat, de nem csak a mát, ő pontosan ismeri a holnapot is, a holnap utánt is, és az azt követő időszakot is. Látja a mi egész életünknek a történetét. Őt semmi nem éri váratlanul. De az ő irántunk való gondoskodását érezteti napról napra. Az Isten semmilyen váratlan helyzet, ami a mi életünkben történik, nem lepi meg. Mert ő tudja. És bocsánat, hogy ilyen nagyon emberileg szólok, ő fel van készülve erre, neki megvan mindenre az ő jó terve. Az év utolsó napján hadd említsem a kedvenc igéimet, a kedvenc idézeteimet. Egy ilyen kedvenc idézetet szeretnék idézni az Evangélium szolgái című könyvből. Azt írja ott Ellen White, hogy Krisztus nem azért szólít fel bennünket az ő követésére, hogy elhagyjon. És utána mondja a következő mondatban, ha mi átadtuk életünket az ő szolgálatára, akkor többé nem fordulhat elő olyan helyzet, amiről ő már előre ne gondoskodott volna. Olyan jó lenne, ha kívülről megtanulnánk. Ha mi átadjuk az életünket a szolgálatára, nincs olyan helyzet többé az életben, amiről ő már előre ne gondoskodott volna. Őt nem éri váratlanul semmi, megvan a jó terve arra a helyzetre is. És milyen jó érzés ezt tudni, hogy az Isten így visel gondot rólam. Napról napra visel gondot rólam, napról napra érezteti az én velem való törődését és gondoskodását. De velem, tehát ő előre látja az én életemet, és napról napra érezteti velem a gondoskodását. De ebben is az ő szeretete nyilvánul meg. De hadd kérdezzem meg, hogy jó ez nekünk, hogy az Isten napról napra gondoskodik rólunk? Jó ez nekünk, hogy napról napra érezteti velünk az ő gondoskodását? Szeretném megkérdezni tőletek, nagyon furcsa lesz a kérdés, de megkérdezem, ti mit szerettek jobban, a biztost vagy a bizonytalant? Mit szeretünk jobban? Az emberi természet mit szeret jobban? A biztosat, ugye? Ki az, aki a bizonytalant szereti? Senki nincs közülünk, ugye? Az emberi természet biztosra vágyik. Szeretjük tudni, hogy a holnapot, meg az azután, szóval valahogy jó lenne tudni, és mi dolgokat úgy bebiztosítva szeretnénk látni. És ezzel szemben az ige azt mondja, hogy az Isten napról napra visel rólunk gondot. Szeretném megkérdezni, ezt részletezni fogjuk, erről szól majd az egész délelőtti gondolatmenet, de szeretném megkérdezni, hogy hol tanít bennünket egy olyan ige szakaszon keresztül a Szentírás erre, az Isten naponkénti gondviselésére, amit szinte minden keresztény ember kívülről tud. Akik a mi atyánkban is hol? Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk előre, évekkel, évtizedekkel, nem, ma. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Az Isten a mi atyánkban is így tanított bennünket, hogy mi ne várjunk biztosítékokat előre az életünkre nézve, hanem nap mint nap kérjük és nyerjük el az Isten gondviselő szeretetének a bizonyítékait. Igen, hadd mondjam, Isten így visel az emberről gondot. Napról napra gondoskodik rólunk a mi Istenünk. Fizikai és lelki értelemben is napról napra gondoskodik rólunk. De szeretném megkérdezni, hogy miért teszi így az Isten? Mint ahogy az előbb már megbeszéltük, mindannyian biztosat szeretünk tudni. Akkor miért engedi az Isten, hogy ne lássuk a holnapot, ne tudjuk, hogy mi lesz holnap? Miért van ez a bizonytalanság az emberi életben? Szeretném megkérdezni, szerintetek mi lenne velünk, ha látnánk előre az életutunkat, látnánk előre a problémákat, látnánk előre az isteni beavatkozásokat, a szabadításokat, mindent előre látnánk. Szerintetek mi történne az emberrel? Magabiztos lenne, elveszítenénk az Istentől való függés tudatát, és mindent valamilyen módon az ember egy idő után magának tulajdonítana. Magának tulajdonítana. A Bibliában van erre egy nagyon csodálatos példa, Izrael népének a pusztai 40 éves vándorlása. Az Isten hogy tartotta el őket 40 évig a pusztában? A szó szoros értelmében napról napra gondoskodott róluk az Isten. És amikor közeledtek Kánaán felé, még nem vonultak be, de már ott álltak Kánaán határánál, Mózes által, amikor Mózes búcsúzik a néptől, valamire felhívja a figyelmüket. És mit mond? Vigyázz magadra! Amikor majd bemész a földre, letelepszel, házakat építesz, jól lesz dolgod, lesz bőven eredeled, nem csak a mai lesz meg, hanem látod, hogy holnap, holnap után és azután mit fogsz enni, akkor el ne bízd magadat, és ne gondold azt, hogy a te kezed és a te erőd szerezte mindezt a gazdagságot neked, hanem emlékezzél meg az Istenről, aki adta neked az erőt a gazdagságnak megszerzéséhez. Tehát Isten előre óvta az ő népét, hogy amikor ez a fizikai napról napra való látható gondoskodás, hogy egy napra csak annyi volt, amennyit az Úr adott nekik, hiába tettek többet, az megkukacosodott, ez megbűszödött, egy napra való volt. Hogy amikor bemennek az ígéret földjére, akkor is ott legyen állandóan bennük az a tudat, hogy az Isten napról napra gondoskodik róluk, napról napra vigyáz rájuk, és nem előre, ahogy ők gondolják, hogy nehogy pontosabban ebbe a hibába essenek. Így olvasom a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben a következő idézetet. Isten a mi javunkra úgy rendelkezett, és arra is tanít, hogy naponként imádkozzunk mind a testi, mind a lelki hiányok kielégítéséért. Azt szeretné, ha belátnánk, hogy állandóan az ő gondviselésétől függünk. Ezért kíván velünk mind szorosabb érintkezésbe lépni. Ha Krisztussal az ima és a szent igazságok kutatása által közösségre jutunk, akkor mint éhezőket táplál, és mint szomjúhozókat üdít fel az életvizéből, hogy napról napra, nap mint nap. Olyan érdekes, ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg Jézus Máté evangélium a 6. fejezet 8. versében, és nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már ilyen összefüggésben erről az igeversről, amikor Jézus azt mondja a 7. és a 8. versben, hogy mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg, ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Nagyon érdekes ez az ige szakasz, ugye, hogy hát nem arról van szó, az ige nem arra szólít fel bennünket, hogy állandóan és folyton imádkozzunk, de ugye figyelmeztet részint bennünket arra, hogy hogy ne gondoljuk, hogy önmagában a szavak ismétlésének a sokasága miatt hallgat meg bennünket, mint ahogy a pogányok gondolták, de ugyanakkor kimondja azt, hogy mielőtt kérnénk, jól tudja, ami mennyei atyánk, hogy szükség, hogy mire van szükségünk. De akkor miért kell kérni? Pontosan azért, hogy elmélyüljön bennünk a tőle való függésünknek a tudata. És szeretném, hogyha ezt a napról napra való gondoskodást röviden áttekintenénk fizikai és lelki szinten egyaránt. Először egész röviden a fizikai gondoskodásról szóljunk, az Isten fizikai gondoskodásáról. Jeremiás síralmaiban látunk egy nagyon-nagyon érdekes igét, amit nagyon sokszor szoktunk említeni, de nem tudom, hogy hányszor gondoltuk végig ilyen formában. Jeremiás síralmai 3. fejezet, 22-23. Vers azt mondja, az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. És utána ezt mondja, minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Mit mond? Minden reggel meg-megújul. Milyen érdekes, Isten hogy teremtette az embert? Megteremtett bennünket, és napról napra gondoskodik rólunk fizikai szinten. Milyen módon? Reggel felkelünk, és van erőnk. Végezzük a mi feladatainkat. És mi történik estére? Estére elfogy az aznapra adott erő. És akkor pihenni kell, és Isten éjszaka a kimerített, a napközben kimerített stressz raktárainkat feltölti, és a következő napra, amikor felébredünk, újra van mennyi erőnk? Hány napra való erőnk van? Egy napra való erőnk van. Az Isten fizikai módon is így visel gondot rólunk. Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. És hadd mondjam, fizikai mi voltunkról is így gondoskodik Isten, és a fizikai szükségleteinkről is így gondoskodik Isten. És most erre azt mondhatnátok, hogy igen, de hát azért nem napról napra gondoskodik rólunk az Isten, mert hát azért nem hiszem el, hogy itt most van közülünk valaki, aki ne tudná, hogy holnap mit fog ebédelni. Ja, lehet, hogy még valaki nem döntötte el, de hogy a spájzban van csomó minden, meg a hűtőben, és hogy mit fog főzni, ebben biztos vagyok. Sőt, hogyha most valami miatt nem vásárolhatnánk, abban is biztos vagyok, hogy nem csak egy napig lenne ennivalónk, mert van azért még egy más a spájzunkban. Akkor mégis igaz az, hogy az Isten napról napra visel rólunk gondot? Igaz ez? Hadd mondjam, hogy mélységesen igaz. És ha ennek a tudatát elveszítjük, akkor óriási nagy bajban vagyunk. Miért? Mire figyelmeztet bennünket az Úr? Azt mondja, hogy aki gazdagok-e világom. Mi nem vagyunk a szónak ebben az értelmében gazdagok, de van egy kis tartalékunk, ugye? Általában van valami kis biztosítékunk. Kinek ennyi, kinek annyi, de nem úgy van, hogy ma kiadtuk a pénzt, aztán majd holnap nem tudjuk, hogy lesz-e kenyerünk. Valamennyit adott az Úr, amennyit előre is láthatunk. De mire figyelmeztet? Mondd meg nekik a világon, hogy ne reménykedjenek miben? A bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben reménykedjenek, aki mindent kirendel, ugye, a mi tápláltatásunkra. Jó Isten, ne adja és óvjon meg bennünket ettől. De ti biztosak vagytok benne, hogy a lakótelep, vagy a rész, ahol lakunk, nem lesz egy földrengés áldozata esetleg, mire hazamegyünk? Vagy egy tűzvész nem tör ki bárhol? A Jóisten óvjon meg bennünket ettől, de hogyha a TV híradót bekapcsoljuk, mit látunk? Nem csak valahol Dél-Kelet-Ázsiában, hanem kiégett ez az épület, földgyulladt az a ház, és mi lett azoknak az embereknek, elnézést, a másnapra bespájzolt holmiával meg élelmiszerével? Tehát nem tudom, hogy meg tudjuk-e érteni azt, hogy az Isten minden nap kiterjeszti felettünk az ő oltalmazó kezét, ha nem tenné, Sátán és angyalai már rég kárt okoztak volna, sokkal nagyobbat, mint ami idáig történt valaha az életünkben, rég elpusztítottak volna. Isten napról napra gondoskodik rólunk, és ez a külön kegyelme, hogy még egy kis tartalékot is ad, még ad ilyen biztosítékot is az embernek, hogy ne úgy kelljen, hogy valóban nem látjuk napról napra, hogy mi lesz a holnappal. De hadd kérdezzem meg, ti többen átéltétek a háborút, átéltetek nehéz időszakot. Mi volt minden hívő embernek a tapasztalata, minden őszinte hívőnek? Édesapáméktól hallottam, szüleimtől hallottam történeteket. meg régi hívő emberektől, amikor már semmi nem volt, egyszer csak ez történt, egyszer csak jött valaki vidékről, egy csomag megérkezett, valami történt. Szóval az Isten a benne bízó gyermekeit soha-soha el nem hagyta. És az Isten ezt szeretné a lelkünkre helyezni, hogy persze gondoskodjunk, az ember legyen előrelátó, előretekintő, tegyünk meg, amit tőlünk telik, de egy dolgot állandóan tartsunk szem előtt, az Isten napról napra gondoskodik rólunk, és ha holnap bármilyen tragédia történik az életben, Budapesten, Magyarországon, Európában, a világon, bárhol, tudjuk az ígéretet biztosan saját magunknak, hogy napról napra gondoskodni fog rólam az én Istenem, mert a gondoskodás az lelki értelemben úgy valósul meg, hogyha én nem is látom, akkor is az ő gondoskodó szeretetének a gyümölcse az, hogy megvan holnap is, meg holnap után is mindaz, amire nekünk szükségünk van. Csak mi ezt a gondoskodást nem látjuk, mert az Isten ezt háttérben cselekszi. Még egy gondolatot szeretnék itt ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a Biblia végig arról beszél, és ezt tárja elénk, hogy az az ember, aki megtanul így a láthatatlan isteni vezetésben bízni naponként, megtanulja magát az Istenre bízni, annak az embernek az életében valósulhat meg az egyik legnagyobb ajándék, amit a 112. Zsoltár így fogalmaz, hogy semmi rossz hírtől nem fél az Istenben bízó ember, hanem szíve erős, az Úrban bizakodó, mondja a 112. Zsoltár az 5-től 7-ig terjedő versekben, beszél erről az ige. Semmi rossz, nem ingadoz az igaz, és semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Tegyük fel azt a kérdést azért, hogy mennyi rossz hírrel találkoztunk az elmúlt esztendőben is. Mennyi rossz hírrel találkoztunk. Mi mindent vetítenek elő negatív dolgokat az elkövetkezendő esztendőre. Lehet, hogy ebből nagyon sok minden meg is valósul, lehet, hogy nem. De az ember már sokszor a hírek hatására is összeroskad és fél, és hogy na most mi lesz. Ha az ember valóban meggyökerezik ebben, az Isten naponkénti való hűséges gondoskodásába vetett hitében megerősödik az ember, és ez bizalommal érlelődik az emberben, akkor semmi rossz hírtől nem fél, mert tudja, hogy a holnapi napra is az Istennek már előre megvan az ő jó terve, hogy hogy fog rólam gondot viselni, milyen módon fog nekem segíteni. Emlékszünk az ige szakaszra, Máté 6.34-ben, mit mond Jézus? Ott az aggodalmaskodásról szóló szakaszban. Azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok hát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga baja felől. Elég minden napnak a maga baja. Elég. Ne aggódjatok a holnap felől. Mi miatt aggódunk? A holnapi nap miatt. Ki az, aki aggódik a ma miatt? Ugye ritkán aggódunk, általában a holnap miatt, hogy de holnap mi lesz, meg holnap után mi lesz. Azt mondja, ne aggódjatok a holnap felől, holnap is ma lesz, és az Isten azt mondja, hogy napról napra fog az övéiről gondot viselni. És hadd mondjam, igaz ez a legreménytelenebb helyzetekbe is. Emlékszünk, hogy mit mond Jézus Máriának, Mártának, amikor ott Jézus megérkezik, és találkozik ugye a síró testvérekkel, meg a síró rokonokkal, azt mondja Máriának és Mártának, hogy csak higgy és meglátod az Isten dicsőségét, csak higgy. A legreménytelenebb helyzetben is, amikor úgy tűnik, hogy nincs ennek az adott élethelyzetnek kilátása, csak higgy, és meglátod majd az Isten dicsőségét, az ő szabadítását. De menjünk át a lelki vonatkozásra is, mert fizikai vonatkozásban igen, így visel gondot rólunk az Isten. Megengedi a nehéz helyzeteket, de kiemel belőle, gondoskodik rólunk minden szükségletünkről az ő bölcs terve és akarata szerint. De mi van lelki szinten? Lelki szinten is igaz ez vajon, hogy napról napra gondoskodik rólunk a mi Istenünk? Igaz ez lelki szinten, vagy csak fizikai szinten? Hadd mondjam, a lelki erőnkről, a lelki kitartásunkról és minden lelki képességről az Isten napról napra gondoskodik az ember életében. Emlékszünk, hol kapcsolja össze Jézust, ezt Máté evangélium a 4. fejezet 4. versében. Azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Nem csak kenyérrel. Kenyeret milyen gyakran eszünk, ugye? Arra utal, hogy az ember naponként táplálkozik, és így megújítja Isten az erejét. De ugyanígy a lelki erőt is az Isten napról napra újítja meg az életünkben. Szeretnék olvasni a Világ reménye című könyvből, a 175. oldalról egy idézetet. Krisztust naponta kell követnünk. Isten nem adja nekünk ma azt a segítséget, amelyre csak holnap lesz szükségünk. Nem adja ki gyermekeinek az egész életre szóló útmutatást egyszerre. Ezáltal csak megzavarná őket. Csak éppen annyit közül velük, amennyit megjegyezhetnek, elvégezhetnek. A kapott erő és bölcsesség elegendő mire? A napi szükségletre. Lelki vonatkozásban is így gondoskodik rólunk, ami Istenünk. Szeretném megkérdezni, hogy jó lenne-e az például, hogyha mi látnánk előre azokat a lelki terheket, amiket mondjuk az elkövetkezendő esztendőben hordanunk kell majd. Jó lenne, ha látnánk előre, vagy nem? Nem lenne jó. Beleroppannánk. Próbáljuk meg most magunk elé idézni az elmúlt esztendőt. Az elmúlt esztendőnek néhány nehézségét, megpróbáltatását, küzdelmét, nehéz periódusát. Ha mi egyszerre láttuk volna ezt előre, ugye, az ezt megelőző év elején beleroskadtunk volna, és visszatekintve mit állapíthatunk meg? Mit állapíthatunk meg minden egyes nehéz helyzetről? Hogy az Isten adott erőt, kiemelt bennünket, és megtámogatott bennünket. Nem válna javunkra az, hogyha látnánk előre a próbáinkat sem. Nem csak a fizikai dolgokról való gondol, isteni gondviselést, a próbáinkat sem lenne jó, ha látnánk előre. Elbizonytalanodnánk, elcsüggednénk. Miért? Mert az Isten egy napra nekünk annyi erőt ad, olyan mérvű erőt ad nekünk, amilyen mérvű próbánk és nehéz helyzetünk lesz. Nem ad többet. Olyan érdekes, én sokszor szoktam említeni megint egy kedvenc mondatomat, hadd idézek a bizonyságtételekből. Azt olvassuk a Kiben bízhatunk című könyvben, nagyon sokszor visszatér ez a mondat, amilyen a napod, olyan az erőd. Mit jelent ez, hogy amilyen a napod, olyan az erőd? Ha nehéz nap vár ránk, az Isten reggel annyi erőt fog adni, hogy azt a nehéz napot át tudjam élni, és nem csak éppen hogy, hanem hogy elegendő legyen a tőle kapott erő a kísértéshez, a nehéz helyzethez, a csüggedés, minden, elég legyen az erő. Ha kevesebb próba vár ránk, akkor kevesebb erőt kapunk. Ha rettentő nagy próba vár ránk, akkor ahhoz mérten kapunk erőt. Amilyen a napod, olyan az erőd. Az Isten lelki szinten is gondot visel rólunk nap mint nap. Nem adja meg előre az összes erőt, amire életünk végéig lelki erőt, amire szükségünk lesz. Olyan érdekes, hogy hívő emberek példája mutatja a Bibliában, hogy egy napra, csak egy napi küzdelemhez elegendő erőt kaptak. És ha másnap nem kérték az isteni erőt, akkor bizony nagy bukások következtek be. Mondjunk erre példát. Illés. Volt valaki, aki annyira közel volt az Istenhez, mint Illés ott a Kármel hegyén, végig az előző 3,5 évben, utána mindennek a megkoronázásaként az a Kármel hegyi történet. Szavára tűzlobban, és meggyullad az égő áldozati oltár, a vízzel leöntött égő áldozati oltár. Utána mi történik? Utána szavára, imájára eső jön, 3,5 év után eső következik be. Olyan erőt kapott az Istentől, és olyan közel volt az Istenhez, amit kifejezni nem lehet. És másnap reggel mi történt? Másnap reggel Jézabel fenyegetésétől megjed, és mit akar csinálni? Mi az imájának a lényege? Hogy Uram, hadd halljak meg, vedd el az én életemet. pedig milyen erő birtokában volt. Előző nap. De az előző napi hatalmas erő nem pótolja, azaz nem elegendő nekem a mának a legapróbb küzdelméhez. Éppen ezért az Úr mit akar a lelkünkre helyezni? Minden reggel könyörögjünk Istenhez, és kérjük el az aznapra való erőt, kerüljünk vele élő kapcsolatba, és nyerjük el azt, amit nekünk aznapra adni akar. Figyeljük meg, éppen ezért van az Illés történetéből, hogy az ember életében általában a bukások és a kudarcok a sikerek után következnek be. Amikor az ember egy kicsikét úgy kienged, hát micsoda tapasztalatom volt tegnap az Istennel, hát hogy megsegített. Másnap reggel már nem is imádkozom, annyira buzgom, mert hát milyen közel voltam tegnap az Istenhez. És mi lesz ennek az eredménye? Jön egy apró próba, vagy kísértés, vagy élethelyzet, és el fogok bukni. Mert nem hangolódtam rá aznap az isteni gondviselésre, szeretetre, az ő vele való közösségre. Nem kértem a vele való közösségnek az erejét. És abban a pillanatban az ember érzi, hogy magára van hagyva. Hadd mondjam, Jézus napról napra akar közösséget tartani velünk. Napról napra akarja adni a fizikai és lelki erőt ajándékként. De szeretnék valamit nagyon mindannyiunk lelkére helyezni. Az Isten ajándékai, a fizikai, lelki ajándékok is nem úgy vannak, hogy az adományozó nélkül az adomány ott van nálam. Az adományozóval együtt maradhat nálam az ő ajándéka. A vele való közösség által, ha én ezt elnyerem, akkor enyém a bölcsesség, enyém az erő, enyém minden, amit az ő jelenléte megteremt az életembe és ad nekem. De mihelyt én nem keresem az ő jelenlétét, azt gondolom, hogy ez az erő most már az enyém, mert tegnap milyen gyönyörű győzelmet arattam, abban a pillanatban jön a bukás, mert az Úr egyértelművé akarja tenni, hogy napról napra függünk ő tőle. Egy idézetet szeretnék felolvasni, mert de mielőtt ezt az idézetet olvasom, azért még egy igét kívülről, de említsünk meg. Éreztétek ti már sokszor azt, hogy reggel, amikor fölkelünk, vagy mondjuk előre tekintünk egy-egy próbára, egy nehéz helyzetet, tudjuk, hogy valami nagyon nehéz lesz. Voltatok már úgy, hogy éreztétek, hogy semmi erőnk nincs ehhez, ezt nem is fogjuk tudni végigcsinálni. Éreztétek már ezt időnként? És megint egy nagyon furcsa kérdés, szeretitek-e ezt az állapotot? Szeretitek-e azt az állapotot, amikor azt érzitek, hogy semmihez nincs erőtök? Én azt hiszem, hogy egyikünk sem szereti, mert mi azt szeretjük, ugye, hogyha úgy érezzük, hogy van erőnk. De csak kívülről szeretném megemlíteni, amit Pál apostolnak Jézus Krisztus mondott a nagyon komoly imádságára a betegségből való gyógyulásáért. Emlékeztek rá, mit mond Jézus Pál apostolnak? Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. És azt mondja Pál apostol, ezért gyönyörködöm az erőtelenségekben, gyöngeségekben, bántalmazásokban, stb. Krisztusért, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. De azért még ezt a kérdést is fölteszem, hogy ti mikor gyönyörködtetek utoljára a ti gyengeségeitekben és erőtelenségeitekben? Mikor volt, hogy ebben gyönyörködtetek? Igen, az ember nem szereti ezt az állapotot, de az Isten pontosan erre akar bennünket elvezetni, ember, érezd a gyengeségedet, érezd azt, hogy rám van szükséged, és minél inkább tehetetlenek vagyunk, minél nagyobb a baj, és érezzük, hogy magunktól nem tudjuk megoldani, annál buzgóbban tudjuk az Istent keresni, és annál inkább nyilvánvalóvá válik, hogy aki megoldotta a problémát, aki legyőzte a kísértést, aki az élethelyzetben valóban erőt tudott adni, az nem az én bölcsességem volt, hanem az Isten hatalma, az Isten az ereje. Napról napra gondoskodik rólunk. És szeretnék olvasni egy olyan szép idézetet a Proféták és Királyok című könyvből, és én szeretném, hogyha ezek a gondolatok, ezek az idézetek elkísérnének bennünket az egész elkövetkezendő évre is. Figyeljük az idézetet. Látszólag nincs tehetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik. A valóságban mégis ő a legyőzhetetlen. Nem gyönyörű? Látszólag nincs tehetetlenebb annál a léleknél, aki tényleg semmiségét érezve az Istenhez folyamodik. A valóságban mégis ő a legyőzhetetlen. Figyeljük a következő mondatot, és milyen gyönyörű. Sátán soha nem juthat fölénybe azzal az emberrel szemben, aki Isten oltalmába menekül. Sátán soha nem juthat fölénybe azzal az emberrel szemben, aki Isten oltalmába menekül. Krisztus soha nem hagyja cserben azokat, akikért meghalt. Emlékszünk a kezdőénekre? Soha el nem hagylak, soha el nem feledlek. Krisztus soha nem hagyja cserben azokat, akikért meghalt. Mi elhagyhatjuk őt, és minket legyőzhet a kísértés, de Krisztus soha nem fordul el attól, akiért saját életével fizette meg a váltságdíjat. Egyetlen egy pillanatra ne gondoljuk azt, bármilyen élethelyzetbe kerülünk az elkövetkezendő esztendőben, hogy az Isten megfeledkezett rólunk, az Isten elhagyott bennünket. Nem. Azt várja, hogy hozzáforduljunk erőért, megoldásért, és ő olyan módon fog bennünket segíteni, amit előre elgondolni nem tudunk. Szeretném tőletek azt is megkérdezni, hogy volt-e már ilyen tapasztalatotok az életben, hogy visszatekintetetek valamilyen időszakra, és végig gondoltátok, ülve mondjuk este gondolkodtok, vagy valamikor, amikor az ember töpreng, visszatekint az ember a múltra, és azon gondolkodik, hogy egy-egy szörnyű, nehéz élethelyzetben honnan volt nekem ehhez erőm. Nem tudom, voltatok már így? Hogy az, hogy ez hogy lehet? Emlékszem, hogy apukám is mesélt ilyen történeteket, hogy a háború idején meg, és amiket mesélt történeteket, és azt mondta, hogy máig nem tudom, hogy honnan volt ehhez erőnk. És az ember valóban hányszor van így a lelki próbákra és nehézségekre, most így visszatekintve, honnan volt nekem ahhoz erőm is, és ezt is, és azt is. És hadd mondjam, ugyanez lesz a következő évben is. Ugyanez lesz, semmivel másképp nem lesz. Az élethelyzetek mások lesznek, de a tapasztalatunk ugyanez lesz. Hogyha hozzáfordulunk, annyi erőt kapunk, és olyan módon való szabadítást, amit előre elgondolni nem tudunk. És hadd mondjam, ugyanez van a végső próbákkal, Jézus eljövetelét megelőző nyomorúságos idővel is. Hadd kérdezem, miért félünk? Mert bizonytalannak látjuk, mert a most bennünket körülvelő világot biztonságosnak érezzük, mert vannak kapaszkodóink, tudjuk, hogy azért dolgozunk, nyugdíj jön, ez történik, az történik, megvesszük, stb. Szóval úgy érezzük ezeket a úgymond látható kapaszkodókat, amiket mi biztosnak tekintünk, noha ezek a bizonytalanok, és az igazi biztos dolog a láthatatlan, az isteni segítség, de valahol mégis ebben érezzük magunkat biztonságban. És amikor előre tekintünk, hogy ez a Biblia, ezt írja, azt írja, hát mi lesz? Hát az embert elfogja a félelem. De az Úr akkor is mit ígér? Kenyerük és vízük el nem fog fogyni. De nem úgy, hogy előre ideadja egy csomagba, hogy akkor majd ez ennyi napig elég lesz, nem. Napról napra fog akkor is az Isten gondoskodni rólunk. Ezt akarja megtanítani velünk napról napra. És hadd mondjam, ha az ember így megtanul az Istennel járni, akkor valóság lesz az, hogy az életnek nem lesznek olyan próbái és nehézségei, amelyek bennünket letörnek. Hányszor csüggettünk el az elmúlt esztendőben is próbákban, nehézségekben? Hányszor csüggettünk el? Noha, ha megnyílt volna a szemünk, mit láttunk volna? Amiről a gyerekekkel beszéltünk, hogy többen vannak azok, akik mellettünk vannak, mint akik ellenünk vannak. És mégis hányszor csüggettünk el? Az Úr meg akar bennünket ezek által a nehéz helyzetek által erősíteni, hogy bízzunk benne, bízzunk az ő naponkénti gondviselésében, hogy egy pillanatra nem fogja a tekintetét levenni rólunk, és egy pillanatra sem fog magunkra hagyni, és egyetlen egy kísértés nem lesz, ami erősebb lenne, mint amihez ő erőt adna nekünk. Még Illésről egy záró idézetet hadd olvassak. Illés abban az órában, amikor a leggyengébb volt, tehát ugye amikor kérte a halált, amikor teljesen elcsüggett, megtanulta, hogy szükséges és lehetséges Istenben bízni a legfélelmetesebb körülmények között. de szeretném, hogyha ez lenne a jövő évre nekünk is a tapasztalatunk, megtanulni, hogy lehetséges, hogy szükséges és lehetséges Istenben bízni. A legnehezebb, a legfélelmetesebb, a legmegpróbálóbb körülmények között is. És én szívem mélyéből kívánom, hogy így induljunk neki az elkövetkezendő évnek, és szívem mélyéből kívánom, hogy tapasztaljuk meg, hogyha megtanulunk így az Istenre hagyatkozni, akkor nem lesz a lelkünkben, a szívünkben félelem, nem lesz aggodalom, ami gyötör bennünket, hanem akkor csak várakozás lesz bennünk. Annak a várakozása, hogy Isten vajon milyen módon fogja majd a szabadítást hozni, akkor erős szívűek leszünk, mint akik látják a láthatatlant. Nem azt, hogy az Isten hogy fogja hozni a szabadítást, de látva és tudva azt, hogy ennek a helyzetnek is van megoldása, mert Isten ezt előre látta, és van megoldása már előre az ő számára, és most sem fog engem magamra hagyni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ezzel a lelki békével és ezzel az örömmel tudjunk járni az elkövetkezendő évben is, elvégezve azt, amit az Isten ránk bízott. És szívem mélyéből kívánom, hogy amikor imádkozunk nap mint nap az Istenhez, akkor ne csak ezt a napról napra való védelmet kérjük, hanem nap mint nap tudjunk hálát adni már előre azokért a dolgokért, amikben az Isten majd áldás formájában részesíteni fog bennünket. Amen.
Amen. Imádság előtt énekeljük közösen a 235-ös énekünk első, negyedik és ötödik versét. Tehát a 235-ös énekünk első, negyedik és ötödik versét énekeljük. Térdeinket meghajtva imádkozunk.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked az egész elmúlt évi gondoskodó szeretetedért, gondoskodó hűségedért. Köszönjük azt a sok-sok áldást, amelyben részesítettél bennünket, de köszönjük azt a sok próbát, nehéz helyzetet, sokszor kilátástalannak tűnő helyzetet, amelybe beleengedtél bennünket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy neked mindezzel megvolt a célod, és köszönjük neked, hogy visszatekintve az életünk problémáira azt láthattuk, hogy valóban neked volt megoldásod mindenre, És amikor még a mi életünkben olyan élethelyzetek vannak, amik még most nem oldódtak meg, hanem hosszantartó próbákat és nehézségeket kell hordoznunk, Urunk, ezekre az elmúlt tapasztalatokra visszatekintve pontosan tudhatjuk, hogy neked már megvan arra is előre a megoldásod, de valamiért a mi érdekünkben is megengeded ezeket a nehézségeket. Urunk, óvjál meg bennünket attól, hogy mi csak az örömökért, a jó helyzetekért adjunk hálát. Urunk, adjad, hogy hálát adjunk azért, hogy te szüntelenül velünk vagy, napról napra gondoskodsz rólunk, és el akarod mélyíteni a mi hitünket, azt akarod, hogy teljesen megbízunk benned a legsötétebb napokban is, tudva azt, hogy sokkal többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk vannak. Urunk, tanítsál meg bennünket lelki módon látni. Ne engedd, Istenünk, hogy mi a látható dolgokban bízunk, hiszen a látható dolgok azok csak ideig valók, a láthatatlanok az örökké valók. Urunk, adjat, hogy megtanuljunk így bízni a te láthatatlan segítségedben, erődben. Köszönjük, hogy kirendeled a te angyalaidat is mellénk védelmül. Urunk, ha valóban megnyílne a mi szemünk, mint Géházi szeme megnyílt, Urunk, mi mindent láthatnánk a te szeretetedből, a te gondoskodásodból, amit most mi csak hit szemünkkel tudunk felfogni. De köszönjük, hogy erre akarsz bennünket nevelni, hogy lássunk, és így akarsz bennünket felkészíteni az előttünk álló esztendőre is. Urunk, szeretnénk mindent te reád bízni. Az egyéni életünket is, Urunk, mindannyian hadd helyezzük a te kezedbe. A családunk életét, a gyülekezetünk életét, közösségünk életét, az egész néped életét, Urunk, mindannyiunk életét hadd helyezzük a te kezedbe, és kérünk, adjad, hogy csak az történjen velünk, amit te akarsz, amit megengedsz a mi javunkra. És Urunk, adjad, hogy a hála, az öröm ne fogjon ki az ajkunkról. Adjad, hogy be tudjunk így téged mutatni ennek a csüggedő világnak, ennek a reményt vesztett világnak, embereknek, akik valóban nem látják, mit hoz a jövő, teljes bizonytalanba élnek. Urunk, adjad, hogy vigaszt erőt tudjunk közvetíteni a te szeretetedet, hogy ők is felfelé tudjanak tekinteni, hogy ők is lássák mindazt hitszemükkel, ami nekünk akkora erőt ad. Istenünk, köszönünk mindent, amit elvettünk a te kezedből az elmúlt évben, és köszönjük neked azt, hogy rád bízhatjuk magunkat az elkövetkezendő évben is. Légy velünk, Istenünk, áldjál meg bennünket, és cselekedj el értünk sokkal többet, mint kérni tudnánk. Drága Szent Fiadért, Jézus Krisztusért kértünk. Amen.